Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus Karitász országos Karitász zarándoklatot szervez szombaton Sárospatakon. Hazánk minden szegletéből érkeznek Karitász munkatársak és önkéntesek a kegyhelyre, hogy együtt tisztelegjenek Szent Erzsébet a szervezet védőszentje előtt, és a remény szentévében feltöltődjenek szolgálatukban, tájékoztattak közleményben. Közel 650 fő vesz részt a Sárospataki Bazilikába szervezett zarándoklaton, ahol szentmisével és előadások meghallgatásával töltődhetnek a résztvevők. A délelőttöt imának és ünnepélyes szentmisének szentelik, melynek fő celebránsa Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök, a katolikus Karitász püspök elnöke lesz, koncelebrálnak a Karitász egyházmegyei igazgatói, továbbá a zarándokokkal érkező atyák. Ha az orosz energiahordozók elleni szankciók életbe lépnek, akkor tönkreteszi Magyarországot, a magyar gazdaság térdre esik. Erről beszélt Orbán Viktor Donald Trumpnak, amikor találkoztak Washingtonban, idézte fel a miniszterelnök az ATV-nek adott interjúban. A kormányfő megerősítette, hogy az amerikai elnök által adott mentesség a külföldi sajtóban megjelent hírekkel ellentétben nem csak egy évre szól, de erről az amerikai kormány adott ki először információt. A miniszterelnök emlékeztetett, nem csupán Oroszországtól kapja a gázt Magyarország, hanem például Azerbajdzsántól is. A miniszterelnök szerint Magyarország is volt ütköző zóna, mint most Ukrajna, de több kormányfőnek köszönhetően kikaparták magukat ebből és stabilizálták az országot. 2008-ig azt gondolta, ez így folytatódhat, de Ukrajna nem tudott megerősödni, Európa nem támogatta a csatlakozást, mert érezték, hogy az oroszok erősödtek meg. Elmondása szerint ezért ment el 2009-ben Oroszországba és ült le Vlagyimir Putyin elnökkel, akivel megállapodtak abban, hogy történelmi kérdéseket nem hoznak elő, továbbá közvetlen vonal van közöttük. Transzparens, átlátható rendszert alakítottak ki, fogalmazott. Orbán Viktor beszélt arról is, hogy a parlamentáris helyett az elnöki rendszer kérdése mindig asztalon van, és azt javasolja a magyaroknak, hogy ezt sose tekintsék lezártnak, mert mindig azt kell nézni, hogy jelen helyzetben mi a legjobb a magyar népnek, fogalmazott. Andrej Plenković horvát miniszterelnök visszaszólt a magyar kormánynak és a MOL-nak az amerikai tárgyalásokon elhangzott érve ellen. Szerinte valótlan az az állítás, hogy az adriai Janaf nem teljesíti kötelezettségeit a nyersolajellátásban, ahogy az is, hogy kis átmérőjű csővezetékekkel rendelkeznének, és a horvát vezeték kapacitása ne tudná fedezni a magyar és a szlovák szükségleteket. Magyarország kormánya megkezdte az uniós hatáskörök szisztematikus átvilágítását, jelentette be az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. Bóka János ezt szuverenitási kérdésnek nevezte, szerint a tagállamoknak kell eldönteni, hol és milyen formában akarnak együttműködni. A jelenlegi folyamatot az uniós intézmények lopakodó hatáskör bővítésének nevezte. Több pontot is megjelölt, ahol a kormány átvilágítja a hatásköröket, ilyen a gazdaságpolitika, az energiapolitika, a migráció, a jogállamiság, a család, az oktatás, a kultúra. Mítosznak nevezte az egyre szorosabb Európai Uniót, szerint az EU-t nem erre a célra hozták létre, és így eltűnik a nemzetállami szuverenitás. Októberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek ára 3,9%, a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 1,7%-kal nőttek, a háztartási energiáért 10,7%-kal többet kellett fizetni, az üzemanyagok ára 2,2%-kal mérséklődött, a gyógyszerek 5,9%-kal drágultak. Szeptemberhez viszonyítva átlagosan nem változtak az árak. A kormány megemeli az idei költségvetési hiánycélt 5%-ra, hogy finanszírozni tudja a gazdaság élénkítő intézkedéseket, mondta a nemzetgazdasági miniszter egy szűkkörű háttérbeszélgetésen, amelyet az Index hírportál ismertetett. A stabilitás megőrzése érdekében két kulcslépésről döntöttek, zárolják az általános tartalékokat, mintegy 192 milliárd forint értékben, és megduplázzák a bankadót, ami további 185 milliárdot hozhat a költségvetésnek, ismertette Nagy Márton. Ezek a lépések együtt csak nem 400 milliárd forintos mozgásteret adnak az államnak, amelyre szükség is van egy ennyire feszes büdzsében, teszik hozzá a cikkben. A banki extra terhek emelése a teljes magyar gazdaságot sújtja, tovább fékezi a gazdaság növekedését és rontja hazánk megítélését, közölte a Magyar Bank Szövetség az MT-vel. A vasárnap történt vasúti balesettel összefüggésben leváltotta a Szlovák Vasúttársaság felső vezetését a szlovák közlekedésügyi miniszter. József Rácz egyúttal ideglenes vezetőket bízott meg feladataik ellátásával. Végül az időjárásról. Az ország nagy részén tartósan borult, párás, ködös idő várható, napközben némileg javulhatnak majd a látási viszonyok. Kisebb körzetekben szakadozhat a köd, réteg felhőzet, kisüthet a nap, csapadék nem valószínű, legfeljebb szitálás fordulhat elő. A szél gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 5, napközben aztán 5 és 10 fok között alakul. Híreinket hallották.
Közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
Köszöntöm hallgatóinkat! Dr. Katona István püspök, egyházmegyénk nyugalmazott segédpüspöke, az Isten irgalmasága apostola türelemmel és méltósággal viselt hosszú betegség után. 97 éves korában, október 21-én a nyíregyházi Seregély István papi szociális otthonban szentségekkel megerősítve elhunyt. Most egy 2015-ben készült műsorunkkal ráemlékezünk.
Hálát adok a jó Istennek azért, olyan családban születtem, ahol édesapám mélyen vallásos ember volt, és nem csak a családjával törődött ilyen vonatkozásban, hanem az egyházközségnek az életében. Az még nagyon korai dolog volt, zsinat előtti esemény, tehát a 30-as években, hogy Jézus szíve férfi szövetséget megalapította, azután szívgárdát vezetett, és a plébános fölterjesztette a Hannauer püspök úrnak, hogy Katona Imre hívem, milyen buzgón végzi a Jézus szíve tisztelettel kapcsolatban a teendőit. És még a nyári nagy hőségben is a gyermekek, felnőttek örömmel töltenek el 2-3 évet. Gyakoribb a gyónás, gyakoribb a szentáldozás. Természetesen ez a családban is érvényesült, édesapánknak ez a lelkiismeretes, buzgó, vallásos meggyőződése kinyilvánult, és akkor édesanyánk szintén már a tiszteletet nagyon komolyan vette, és hát ugye ez ránk is áthagyományozódott. Tehát kicsi gyerekkoromtól kezdve családi élet, vallásos élet, ez összefonódott. És hogy én, hogy alakult ki az én papi hivatásom? Hát nagyon egyszerűen, úgyhogy amióta eszem tudom, azóta mindig pap akartam lenni. Most ezzel kapcsolatban elgondolkodtam már többször azon, mindössze 9 éves voltam, amikor édesapám meghalt. És biztos vagyok abban, hogy édesapám imádkozott azért, hogy pap legyek. Sőt, nem csak egy pap, legidősebb bátyám pap lett Kalocsai Egyházmegyében, én a Csanádi Egyházmegyében. Azután a bátyám, már ugye amikor a gyerekek nagyok lettek, akkor nős diákonusként fölszentelte Gyulai püspök úr Szegeden, és a családban a három fokozat, tehát diákonusi szolgálat, papi szolgálat, püspöki szolgálat, mind a három megvolt a családban.
Mindig megszoktam azt kérdezni, hogyha lelkipásztorokkal beszélgetek, hogy van-e példakép, akár a papi hivatásban, van-e példakép, aki esetleg segítette őt a saját hivatásának az alakulásában? Hát itt, ahogy hallgatom püspök atyát, egyértelmű, hogy elsőként a szüleit nevezheti meg, akiknek a példáját mind a mai napig a hivatásának a gyakorlásában és azokban a szolgálatokban, amelyekről majd itt beszélgetünk, azokban megpróbálja követni.
Kétségtelen, hogy a család volt az elsődleges, de azután maga a templom. Tehát a templom a maga vonzó erejével, az, hogy ott van Jézus, nagyon sokat minisztráltam kicsi gyerekkoromtól kezdve, és azért úgy kialakult bennem ez, hogy hát milyen jó lenne Jézusnak szolgálni. És akkor a plébánosunk idős atya volt, 1943-ban nyugdíjazták. Emlékszem arra a pillanatra, amikor az oltárnál állva idős emberként mondta, egy kis idő, és nem láttok engem, ismét egy kis idő, és viszont láttok engem. Ez a hit, hogy csak ugyan odát találkozunk az örökké valóságban, ez úgy sugárzott az egyéniségéből is, kedves idős atya volt, én nagyon becsültem, tiszteltem, és majdnem azt mondom, hogy kisgyerekkoromtól kezdve ő volt az, aki a lelkipásztorként ismerős volt számomra. 43-ban új plébánosunk lett, és attól is sokat tanultam, és akkor volt az első papi hivatás a falunkból, Szabó András nevű falubéli, nagyon kedves barát, később paptestvér, a bátyámmal jó kapcsolatban voltak, sokat együtt voltak, beszélgettek, eljárt hozzánk, és ezeket a beszélgetéseket én mindig szívesen hallgattam. És annyi érdekes dolgot elmondtak, aztán a bátyám is jelentkezett a kalocsai szemináriumba, ahol Szabó András is volt, de aztán 43-44-ben talán fölszentelték már, de attól kezdve is a velük való kapcsolat nagyon sokat jelentett számomra. Tehát így a papi hivatás aztán, mikor elkerültem Szegedre, 12 éves voltam még csak, amikor Szegedre kerültem, ma úgy mondanánk, a Magyar Államvasutak általa föntartott kollégiumba, ezt intézetnek nevezték. 12 éves koromtól kezdve ott azután sok-sok pappal találkoztam, hitoktatókkal, templomban lévő papokkal. Tehát mindenképpen hatással voltak, anélkül, hogy én most azt mondtam volna, hogy na ez az én példaképem. Hatással voltak rám, hittanórák, beszélgetések, szóval sok minden, és együttesen kialakult bennem az, hogy soha nem gondoltam másra élethivatásommal kapcsolatban, csak arra, hogy pap szeretnék lenni. Sajnáltam azokat, akik hezitáltak, tehát bizonytalankodtak, hogy most igen, nem, jó lesz, hív a jó Isten, nem hív. Szóval nekem annyira egyértelmű volt, és ez egy nagy isteni ajándéknak tekintem. Összehasonlítva az én gyerekkoromat, a mostani gyerekeknek, fiataloknak a életkörülményeivel nagyon nagy a különbség. Nem volt rádiónk, nem volt televíziónk, számítógépről nem is hallottunk még, és sok egyebet mondhatnék. Moziba, volt valami mozi a faluban, de hát az a fekete-fehér néma film, meg ilyesmi. Tehát inkább a családi környezet, a rokonság, az egyházközség volt hatással a fiatalokra, és ezek mondjuk jó hatások voltak.
Kövessük nyomon püspök atya életének a papi szolgálati helyeit. Ugye 5 évig káplánként, 31 évig pedig plébánosként szolgálta a Jóistent egészen püspökké szenteléséig.
Igen, a szegedi szemináriumba jelentkeztem, mert ott végeztem a középiskoláimat Szegeden, MÁV intézetnek voltam ugye a növendéke. Szegeden érettségiztem. Utána egy paptársammal, akit szintén katonának hívtak, katona Nándor, beszélgettünk arról, hogy megyek papnak, És ő, aki református volt, velem együtt járt, míg középiskolások voltunk a templomba, kezébe adtam neki a Szúnyog Szavér által szerkesztett misszálét, figyelemmel kísérte a misének a menetét, ott volt a misén, én minisztráltam, ő jelen volt, és olyan hatással volt rá a Szent Mise, hogy bejelentette, hogy ő katolizál. És református lelkész, fölháborodva, mondta azt, hogy megtagadja a hitét, nem tagadom meg, csak megismertem a katolikus vallást, és örömmel választom azt, hogy katolikus legyek. Tehát bekerültünk a szemináriumba, elég sokan voltunk. 13-an vagy 16-an kezdtük a szemináriumi életet első évben, közben ott voltak a másod, harmadik, negyedik, ötödévesek, és a szemináriumi élet az az 5 év életem legszebb 5 évei közé tartozik. És utána felszenteltek bennünket 1953-ban. Tudni kell azt, hogy a kommunisták már az 1945-ös események után kézzel, lábbal és köröm szakadtáig akarták a hatalmat megszerezni, meg is szerezték, és akkor kezdték azzal, hogy a hitoktatás legyen fakultatív. Elmentünk tüntetni a városba középiskolások, és vonultunk fel a Szent Háromság úton skandálva, hogy akarjuk azt, hogy kötelező legyen a hittan. Pár szemét kiemeltek közülünk, elvitték a rendőrségre. Akkor oda vonultunk a rendőrségre, mint öntudatos tüntetők, és követeltük a szabadonbocsátásukat. Persze arról ők nem is akartak hallani, mondták, hogy menjünk haza, illetve az iskolába, mert az iskolából mentünk el erre a tüntetésre, ami miatt mindannyian egy-egyen rosszabbat kaptunk magaviseletből. Lévén az, hogy 2 óra mulasztás volt, igazolatlan mulasztás ezzel. Na és akkor, mivel nem voltunk hajlandók szétmenni, hívták a tűzoltókat, és akkor vízágyóval szétvertek bennünket. Hát így végződött ez a tüntetés. 48-ban azután az iskolák államos tiltása, és sok minden elkezdődött. 48-ban lefogták Mindszenty bíboros urat, már akkor papokat is fogtak le, és azért, mikor megkezdtük a szemináriumi életet, 48-ban, szeptemberben, karácsonykor lefogták Mindszenty bíboros urat, megtapasztaltuk azt, hogy milyen korban élünk. A szeminárium körül, a szegedi fogadalmi templom közelében ilyesmit csináltak, például járták körül az épületet, reakciót föl a fára, Mindszentyt is jó magasra, húzd! Hamvas püspök úr oda volt bérbálni, és mikor hazaérkezett, akkor egy tömeg körülvette, és szitták, alig tudott bejönni a épületbe. Na hát ilyen körülmények között kezdődött a szemináriumi életünk, és 5 év alatt megtapasztaltuk azt, hogy bizony-bizony itt egy más világ lesz, mint ami eddig volt.
Ez sem tudta eltántorítani attól a szándékától, hogy a papi hivatást választott?
Érdekes, hogy nem. Valahogy föl sem merült bennünk az, hogy hát ilyen világban élünk, és ilyen világban leszünk papok. Na, mikor érettségi előtt voltunk, akkor kellett nyilatkozni arról, hogy ki hová szándékozik menni. Ez az év, a 48-as év, a fényes szeleknek a éve volt, amikor egy fiatal elhatározta, hogy belép a pártba, vagy velük egyetért, akkor emelkedhet a létrán, tehát akár hová megy, akár katonatisztnek, akár pedagógusnak, vagy valaminek, csak az a fontos, hogy párttag legyen. Na hát, mi a Nándival együtt beadtuk a jelentkezési lapon, hogy papnövendékek akarunk lenni, tehát szemináriumba megyünk. És az igazgató föl volt háborodva. A 2 őrült katona ilyen világban pap akar lenni. Ennek ellenére nagyon becsületes volt hozzánk, tehát nem sértegetett, csak inkább így mondom, sajnált bennünket, hogy elmegyünk papnak ilyen időben. Hát aztán felszenteltek 53-ban, akkor már a kommunizmus nagyon erős volt. Szegedre kerültem, Hamvas püspök úr azt akart, hogy 3-an, sokan voltunk pap felszentelve, 3-an menjünk föl Pestre, és végezzük el a Hittudományi Akadémián az, hogy doktorálhassunk. Már akkor ezt megtiltották, nem engedték. Úgyhogy késő ősszel, novemberre kaptam csak dispozíciót, Új-Szegedre. Nem hitoktathattam. Egész Szegeden, országnak egyik legnagyobb városa, egyetlen pap kapott hitoktatási engedélyt, sok iskola volt, 30 gyereket össze tudott szedni, de hát mit ért az? Egy évig ott voltam Szegeden, titokban azért voltak itt is, ott is hitoktatások házaknál, és előfordult például ilyen humoros eset, hogy figyeltek egy házat, ahonnan gyerekek jönnek ki, és megszólítják az egyik gyereket, hogy fiacskám, meg tudnád mondani, hogy hol voltál, mit csináltatok? Azt mondom, bácsi, tud hallgatni? Azt mondom, tudok. Én is, Spuri elszaladt, ott hagyta faképnél. Na tehát nehéz helyzet volt Szegeden, és akkor azt mondta a helynök úr, hogy Pista, ne féljen, majd lesz ez másképpen is, és egy év után elhelyeztek Kiszomborra. 400 hittanos volt abban az időben Kiszomboron. Az egész falu tiszta katolikus volt, még tanyai is volt, ott is volt külön iskola. A gyerekek jártak hittanra, jártak misére. Hogy valahogy elfeledkeztek erről a településről, nem tudom, de a lényeg az, hogy egyik legnagyobb örömünk volt, hogy ennyi gyereket hitoktathatunk. Jött az 56. 53-ban kerültem oda, 4 évig voltam ott, és eközben 56, akkor aztán szörnyű dolog volt, hogy bejöttek először a pártagok, iskolai igazgató zászlókkal a templomba tanúságot tenni arról, hogy ők is egyetértenek a forradalommal, a szabadságharccal, de ugyanakkor egy pár nappal később már Makó felől jöttek a tankok, és megállás nélkül Budapest irányába. Akkor már tudtuk, hogy itten nem olyan egyszerű a jövő, és 56-ban tudjuk, mi történt, november 4-én tudjuk, mi történt. A diákmisén, én mondtam a diákmisét, gyerekek ott voltak sokan templomban, és hajnalban meghallottam Nagy Imrének a segélykiáltását, hogy az oroszok megtámadták Budapestet, és segítséget kér. Persze a nyugat magára hagyta az országot, mint annyiszor másszor. Annyiban, hogy befogadta a menekülteket, érdemük van, de nem segítettek a magyar népen ekkor, és az oroszok teljes gőzzel azon voltak, hogy most ők a hatalmat megőrzik. Ekkor történt az, hogy 56-ban utána az igazgatót letartóztatták, akik tevékenyen részt vettek, azokat is kihallgatták, féltek az emberek nagyon. 58-ban helyezett el Kiszomborról, 4 évi ottani szolgálat után, Klárafalvára Ferencállás. Ez 2 kis falu, és azt kellett ellátnom. Nagyon szépen ment minden, amíg határsáv volt. Idegenek nem jöhettek be, falu mint egy el volt zárva a világtól, fél falu járt templomba. Gyerekek, iskolások, mindenki, aki csak tudott jönni. Ekkor kezdődött a termelőszövetkezeteknek a kényszer belépés volt tulajdonképpen legtöbbek részéről ebbe a TSC-be. Akkor a fölnőtteket elvitték Makóra reggel korán, a diákokat elvitték, a felső tagozatosokat Kiszomborra, ahol megszűnt a hitoktatás. Tehát olyan erővel fölléptek a szülők ellen, hogy nem iratták be a gyermekeiket, nem irathatták be. Nem fogadták egyszerűen a jelentkezőket, egy-két szülővel órákig beszélgettek, de azt mondták, mehetnek haza, ez délután volt, másnap délelőtt jöhetnek. Jöhettek, de akkor is csak néhány szülővel tárgyaltak, úgyhogy nullára redukálták hittanosok számát. Tehát nem volt hitoktatás. 58-tól 70-ig voltam ebben a kis faluban, ahol viszonylag jó körülmények voltak, mindenütt kellett házat szentelni, templomokban már kevesebben jártak, mert a TSC-be való elfoglaltság, aztán az otthoni munkák vártak a felnőttekre, dolgozni akartak vasárnap is, hogy valami megélhetésük legyen, mert a termelőszövetkezet nem sok mindennel kecsegtette őket. A lényeg az, hogy egyre inkább fogyatkoztak templomba járók, gyermekek a hittanra járók, de annak ellenére az egész faluban meg kellett szentelni a házakat, a hívek azért buzgók voltak, és kérték, igényelték. Ott voltam 70-ig. 70-ben meghalt Apátfalván az egyházmegyének egyik legkiválóbb papja, Pongrácz Lóránt doktor, aki 4 évet ült börtönben. És meglátogattam halála előtt néhány nappal, és mondta, hogy éjszaka zörgetnek, jöttek a ávósok, házkutatás, mindent átnéztek, neki kellett gépelni a jelentést, és annyira megviselte, hogy néhány nap múlva, látogatásom után, délben várják ebédre, nem jön, bemennek a szobájába, halott. Pongrácz Lóránt így fejezte be életét, akiből biztos püspök lehetett volna, tudása, lelkisége alapján az országban, de hát ettől megfosztották ettől a lehetőségtől, és ő először csak megbízott plébános volt, nagy nehezen engedték, hogy plébánosként működjön egy kevés ideig, és meghalt.
Hogyha már itt járunk, bocsánat, hogy félbeszakítom, hogyha már itt járunk 1970-nél, ugye mind a politikai nyomás ellenére, mind pedig a számos lelkipásztori plébánosi teendők mellett a központi szemináriumban a summa cum laude minősítéssel megszerezte a teológiai doktorátust.
A szegedi püspök nyugdíjba ment, beteg lett, és akkor fölmerült a kérdés, ki legyen a püspök? Na hát, én ezt nem tudtam, hogy ki lesz meg a... Senki se tudta tulajdonképpen. Ketten voltunk állítólag jelölve, Gyulai Endre püspök, aki már nyugdíjas, meg én. De a államegyházügyi hivatalnak az elnöke azt mondta, amíg én elnök leszek, Katona Istvánból nem lesz püspök. Mondta, hála Istennek. Szívesen végeztem a lelkipásztori munkát, és a Gyulai Endre lett akkor a püspök, és ő a plébániát akkor azt mondta, hogy pályázzam meg, ahol eddig volt plébános. Mondtam, hogy Bandikám, biztos van, aki szívesen megy, én maradok ott, ahol vagyok. Aztán jött a telefon, hogy kineveztem Szeged Rókusra plébánosnak. Hát akkor Szegedre kerültem. Ott voltam 2 évig, 2,5 évig, akkor jött a üzenet, menjek föl Pestre, mert a bíboros úr beszélni akar velem. Akkor már Paskai László bíborosként szolgált, és elém tesz egy levelet, amiben az volt, hogy Katona Istvánt kineveztem Váci segédpüspöknek. Hát ezzel kezdődött, hát mondom, ha már a Szent Atya így rendelkezett, most mondjam azt, hogy nem vállalom. Isten akaratába megnyugodva, gondviselésben bízva, írtam egy egyszerű levelet, hogy elfogadom a kinevezést. És akkor püspökszentelés volt december 9-én, 1989-ben, ott voltam 8 évig a Váci egyházmegyében. Óriási volt az egyházmegye, amit közben felosztottak, tehát jó részt Szegedhez került, vagy máshová, más egyházmegyéhez, és akkor kínálkozott az alkalom, hogy Keszthelyi püspök úr azt mondta, ha akarsz maradni, maradj, örülök neki, de el akarsz menni, mert hívott a Gyulai püspök úr, menjek Szegedre, Kalocsai Dankó László, menjek Kalocsára, Seregi érsek úr mondta, hogy jöjjek Egerbe, hát azt nem tudtam dönteni. És akkor Kisszent Terézre bíztam, hogy most segítsen a döntésben. Ő szeptember 30-án halt meg, és október 3-án volt az ünnepe akkor, most 1-én van. Mondtam, ha ebben a 4 nap alatt valami értesítés jön, akkor az a jó Isten akarata. Maradok, vagy megyek. 3. napon jött a telefon, nuncius úr telefonált, hogy a Szent Atya kinevezte Egerbe segédpüspöknek. Megint, mikor kell válaszolni? Azonnal. Hát már akkor elfogadom. Hát már egyszer még kinevezett, ez már 2. János Pál idejében volt, elfogadtam. És azt hiszem ez a pályafutásom egész végig valamiképpen a gondviselő Istennek az ajándéka volt. Thank you. Antalóti Lajos kért meg arra, hogy az Isten Irgalmasság Alapítvány kuratóriumának az elnöke legyek. Itt kezdődött az, hogy nát akkor elvállaltam, elolvastam a naplót, akkor ismertem meg az Irgalmasság üzenetét, a naplónak a anyagát, szövegét, és akkor jött a levél Krakkóból, hogy épül egy Irgalmasság bazilika, és ott 4 nemzeti kápolna lesz, hogy nagyon örülnének annak, ha az egyik kápolna magyar-lengyel kápolna lenne. Érsek úr ezt a levelet, ami neki szólt, a konferenciáré vitte június elején, és akkor konferencia egyből megszavazta, hogy örömmel fogadjuk a fölkérést, és Antalóci atyát megbízta azzal, hogy a kápolna ügyét intézze. Gondviselés itt megint beleszólt a eseményekbe, nem emberi találmányok ezek. Antalóci atyát ősszel megoperálták, decemberben meghalt, és akkor január vagy február táján egy konferencián kérdeztem azt, hogy most mi legyen, Antalóci Lajos atya meghalt. Seregélyesek úr elintézte azzal, hogy csinálta. És akkor attól kezdve rám maradt ez a feladat, és ennek következtében csak ugyan Krakkóval nagyon szoros kapcsolat volt, sokszor kellett kimenni, közben épült a bazilika, akkor terveztük a magyar kápolnának az ügyét, szóval hosszas munka volt. Az, hogy ma készen van ez a kápolna, megint a Jóistennek az ajándéka, és a bazilikával együtt ennek a magyar kápolnának nagyon nagy a híre. 50 négyzetméter mozaik, amit Puskás László pap festőművész készített, gyönyörű munka, és a mai napig rengeteg látogatója van, nem csak a bazilikának, hanem ennek a magyar kápolnának is. Így aztán a kapcsolat csak ugyan erősödött Krakkóval, és hát amíg aktív voltam, az pedig úgy történt, hogy 75 éves korban föl kell ajánlani a Szentatyának a lemondást vagy fölmondást, ugye, hogy most már nyugdíjba mehetek, és azt a választ kaptam, hogy amíg másképpen nem rendelkezünk, addig maradjon. Hát maradtam. 10 év, 1 hónap és 22 nap volt a ráadás. És így lettem én, mondjuk így a világviszonylatban is, előkelő 10. helyen, aztán halt meg bíboros, akkor a 9. mindig előbbre. Végén az érsek úr mondja, hogy már csak 2 vagytok itt Európában, akik hát még aktívok a 75 év után leghosszabb ideje, 16. Benedek pápa meg én. Akkor 16. Benedek pápa lemondott, és akkor az első helyre kerültem. Na hát ez végképp nem az én érdemem, és ez csak úgy inkább így mondom, hogy a gondviselés így akarta, így történt.
Térjünk vissza Püspök atya az Isteni Irgalmassághoz, és beszélgessünk egy picit ennek a lelki, és lehet, hogy rossz szót használok, a technikai hátteréről. Hogyan lehet az Isteni Irgalmasságot terjeszteni? Milyen konferenciák vannak?
Hát Antalóci Lajos atya már elindította ezt a terjesztést, úgyhogy nekem már könnyebb volt az a feladatom, hogy ugye megkezdődött a gyűjtés, azt mondta a püspöki konferencia, hogy nem tudja támogatni ezt a ügyet, Antalóci atya azt mondta, hogy meg lesz oldva, persze ez rám maradt a megoldás, de akkor már az egész országban híre ment annak újságcikkek segítségével, hogy lesz egy ilyen magyar kápolna, sokba kerül, adakozzanak. Hála Istennek a magyar nép nagyon nagy lelkűen adakozott, úgyhogy a kápolna elkészült, végül a püspöki kar is segített egy pár millió forinttal, és a gyönyörű munka eredménye az volt, hogy ez a kápolna az egyik leglátogatottabb hely Krakkóban, a bazilika után, és a szentségi kápolna után, ahol éjjel-nappal szentségimádás van. Na meg a kolostor után, hiszen ahol Faustina nővér élt, és ugye írta a naplóját 4 éven keresztül, életének utolsó 4 évében, akkor ennek a terjesztése, sok nyomdai munka készült, kezdve a naplókon, azután Faustina nővér élete, küldetése, hivatása, lelkisége címen egy nagyon jó kis összefoglalás. Hollósi Daniella volt az, aki ezt a magyar nyelvet is tökéletesen beszéli, édesanyja után a lengyel nyelvet is tökéletesen beszéli, tehát fordító ide-oda magyarról lengyelre, lengyelről magyarra, és a vége az volt, hogy sok-sok kiadványnak az eredményeképpen az egész országban elterjedt az Isten Irgalmasságnak a tisztelete, és kezdődtek a világkongresszusok. Most már így mondom, Szent II. János Pál pápa 2005. április 2-án meghalt. Ez is egy csodálatos dolog, hogy első szombat, nagyon nagy Mária tisztelő volt gyermekkorától kezdve, egész életét neki ajánlotta szolgálatát, és már az irgalmasság vasárnapjának az ünneplése kezdődött este, ekkor fejezte be földi életét, mint egy megpecsételve a Mária tisztelet fontosságát és az Isten irgalmasságnak a nagyon nagy fontosságát. Világkongresszus volt 2008-ban az első, Rómában. Ott voltunk egy csapat, szerkesztők, akik egy szervezőbizottság létesült, hála Istennek nagyon megkönnyítették a munkámat. Utána a következő világkongresszus Krakkóban volt, 3 év múlva, 2011-ben, ebben az évben pedig 2014-ben, újabb 3 év múlva, tehát Bogotában. Ugyanakkor szóltak nekünk, mikor a római világkongresszus volt, hogy minden országban legyen egy ilyen országos konferencia, ahol a hívek egyre jobban megismerik az irgalmasság üzenetét. Kezdődött az, hogy Pesten volt az első Szent Imre templomban, ugyanott a második, harmadik József városban, az egyik legnyomorúságosabb része volt most is az talán Budapestnek, szegények, munkanélküliek, romák, szóval mindenféle probléma ott adva volt. Oda mentünk, azután, hogy már vidékre is jó lenne elmenni, Vác az már nagyon szerette volna, ott lesz Vácon, és az 5. konferencia pedig, na, hol volt? Egerben.
Itt volt Egerben, így van.
Hol legyen? Kérdeztem. Én nem mondtam semmit, de kíváncsi voltam a szerkesztőbizottságnak a véleményére, másokéra is, és mindenki Egert mondta. Hát akkor érsek urat megkérdeztem, mit szól hozzá. Szóval végre már, hogy itt is lesz konferencia. És hála Istennek megvolt az 5. konferencia, amiről egy nagyon értékes kiadvány készült. Úgyhogy ha valaki akar nagyon jó könyvet kézbe venni.
Bizalom az irgalmas Istenben.
Címet. Bizalom az irgalmas Istenben, ez a címe. De aztán minden évnek volt egy jelmondata. Előadások hangzottak el, tanúságtételek, mindenféle vallásbéli személy is nyilatkozhatott, hogy mit jelent az irgalmasság. Még muszlim is gyönyörűen nyilatkozott az irgalmasságról, hogy az igazi muszlim, tehát mohamedán vallás, az az irgalmasságnak a vallása. Tehát nem az a szélsőséges, az a embereket gyilkoló, száműző, meg szörnyű dolgokat elkövető szélsőségeseknek a magatartása. Schweitzer Józsi bácsi zsidó, akkor volt őt főrabbi, gyönyörűen írt Isten irgalmasságáról. Hát az egész Ószövetség erről szól. Isten mennyire irgalmas. Na, még hozzátesszük, hogy az Új Szövetségben Jézus eljövetelével új korszak kezdődött, de annak folytatása képpen, és hát ugye az irgalmasság valahogy akkor nem volt annyira köztudatban. Jött a Faustina nővér, azt a küldetést kapta, hogy az isteni irgalmasság üzenetét terjessze. Jézus sokszor megjelent neki, mondta neki, hogy mit kell tanítani, és így tovább. Elkészült a napló, és ez nagyon nagy segítség ahhoz, hogy terjedjen ez az irgalmasság tisztelet. Ami pedig az előzőt illeti, hogy az 5. konferenciának a könyve, azok a tanúságtételek, 2 karmelita írása, 2 jezsuitának az írása, és a többi is. Szóval nem tudnám kiemelni, melyik a legszebb írás, Bőte Csaba atyának a beszéde, Dolhai Lajos atyának, Palánki Ferenc atyának, a 2 érseknek, Selegi érsek úrnak és Ternyák érsek úrnak a homíliái. Annyira értékes könyv, hogy azt mondhatnám, hogy ebből az 5. kötetből nagyon jól meg lehetne ismerni mindenkinek, mit jelent az irgalmasság. Isten irgalmas felénk, bízzunk benne, és legyünk mi is irgalmas szívűek embertársaink iránt. Gyönyörű példák vannak erre, pontosan az 5. kötetben Nemeshegyi Péternek az írása szinte erről szól, hogy mit jelentett a hiroshimai atombombának a ledobása, mit jelentett ott a jezsuitáknak a munkája, hogyan segítettek, és csodálatos eseményről számol be.
folytatjuk műsorunkat, melyben dr. Katona István püspök atyára emlékezünk.
Püspök atyának óriási szerepe volt a rádió elindításában, támogatásában volt, és van természetesen a mai napig is. De mit jelent püspök atya életében ez a szolgálat?
Hát az egyik legszebb ajándék volt számomra Egerbe való helyezéssel, az irgalmasság, a másik a rádió. Tehát Selegé érsek úrnak ez a bátorsága. Konferencián szóba került, hogy kellene egy ilyen médium, amit a rádió jelent. Tehát nem csak újságok, rádió is kellene. Senki nem vállalta. Ő azt mondta, belevágunk, belevágott. Isten kegyelmében bízva a legfeljebb belebukunk. Nem buktunk bele, hála Istennek, és életemnek egyik legszebb szolgálata éppen a rádióval kapcsolatos. Tehát kell az írott sajtó, sajnos nem szeretnek olvasni az emberek. Tehát újságokat is, annyi minden, azért jó könyv megjelenik, nem olvasnak gyerekek, ma is úgy kell szinte kényszeríteni őket, vagy nem kényszeríteni, megkedveltetni kellene, megszerettetni az olvasást. A médiumoknál pedig a rádiót, ami illeti, hát ugye az, hogy hallgathatja, süt, főz, tornászik, akármit csinál a gyerek, hallgathatja, óriási szerepe van a rádiónak, és történetesen a katolikus rádióknak, amiből most már 3 is van az országban, azért szívünk, hogy ez van legközelebb, az terjeszti a örömhírt valóban, az egész országnak jó lenne, hogyha hallgathatnák, de ez is óriási dolog, hogy az országnak egy jelentős részét már lefedi. És most a napokban megszólít egy asszony, azt mondja, hogy mindig hallom a hangját, most már kíváncsi voltam magára is, hogy lássam. Na hát én meg visszakérdeztem, hogy szereti a rádiót, hát hogy ne szeretné? Hát Seregélyesek úrnak közönjük meg a Jóistennek elsősorban, és hát hallgassák minél többen. Tehát ez a rádió óriási szerepet tölt be. Annak idején első János Pál pápa, aki bíborosként Velencének volt a pátriarkája, és akkor a templomban prédikált, azt mondja neki a Szent Antal hírnök főszerkesztője, bíboros úr, 200-300 embernek prédikál a templomban. Ha azt, amit prédikál, vagy amit akar, a Szent Antal hírnökének leírja, sok 10 000 ember fogja olvasni. És attól kezdve kezdett írni ebbe a Szent Antal hírnökébe. Na hát, itt is van ilyen sajtónk, az új misszió például, de a keresztény élet, az új ember nagyon nagy szerepet tölt be, de mondhatom most, hogy a rádió, az pedig könnyűvé teszi azt, hogy hallgassuk a legfontosabb dolgokat. Tehát a rádió lelkiségben, szellemiségben, a jóra való indításban óriás szerepet tölt be. És a műsorok nem mindegy, hogy milyen műsort ad. Egy rádió, hát tudjuk, hogy vannak olyan közszolgálati rádiók, amelyek hát mit hoznak első helyen? Azt, ami botrányos, vagy borzalmas, vagy ilyesmiről számolnak be, de hála Istennek ilyen nincs a katolikus rádióban, tehát tárgyalagosan adja a híreket is, és a tanítás. Hát azért vegyük figyelembe, hogy hány 10 000 ember hallgatja a Szent István rádiót. Tehát ezt a rádiót szeretni kell, segíteni kell, támogatni kell, hogy folytassa ezt a küldetést, amit annak idején szépen megfogalmazott Seregélyesek úr is, hogy az örömhírnek a terjesztése. Gondoljunk csak arra, hogy mikor a Vatikánban az első adás megkezdődött, akkor 11. Pius pápa milyen szép gondolatot hozott azzal, hogy most már éteren keresztül is lehet hirdetni az evangéliumot.
Fontosak a médiumok az egyház életében, és ahogy püspök atya is megfogalmazta, hogy püspök atya számára is nagyon fontosak a médiumok, és kiemelten a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója. De nem csak a nagyobb ünnepek alkalmával szólal meg püspök atya a rádióban, hanem napról napra tanítást, vagy inkább azt mondanám, hogy példaképet állít a hallgatók elé, azzal, hogy bemutatja a szenteket, vagy az életszentségre törekvő embereket, és hát ezek az élettörténetek könyv formájában is megjelentek. Mutassuk be ezeket a könyveket.
Ezt nagyon fontosnak tartom, hiszen a példaképek sokszor életükkel többet adnak az embereknek, mint főszólítások, tanítások, de ilyen legyél, olyan legyél. Más az, hogy egy ember életében megtapasztalom, hogy mit jelent az Isten szeretet, mit jelent a felebaráti szeretet, mit jelent a megbocsátás, mit jelent a türelem. Olyan sok mindent el lehet mondani, és hát szívesen idézek én is azokból a történetekből, amiket a szentek életével kapcsolatban az ő életük eseményeképpen megismertem. Tehát ezek a tanító történetek nagyon fontosak. Hát ez volt az egyik feladatom, amit annak idején kértek arra, hogy naponta a napszentjét ismertessem. Aztán olyanokat is ismertettem, akik nem voltak szentek, de mondtam azt, hogy életszentségre törekedtek, az életszentség útján járnak. Az egyik püspöktársam mondja a konferencián, hogy te mindenkit szenté avatsz. Hát miért? Kaszap István, Prohászka, Pázmány Péter, és sorolhatnám a világban élő ismerőseinket, akik már vagy meghaltak, hát inkább azokról beszélünk, akik ragyogó példaképek. Tehát akkor megváltoztattuk a műsornak a címét, nem a napszentje, hanem szentek, szentéletű emberek. Na hát egyik rádiós szolgálatom ez volt, rengeteg munkával járt. Mert egyik életrajz, amit olvastam, nagyon rövid volt. Másik életrajz nagyon hosszú volt. Na most az akkori ideiglenes szerkesztők, akik itt voltak a rádiónál, mondták, hogy ma hosszú volt. Ne legyen ilyen hosszú. Na hát, hogy betartsam azt a pár percet, nagyon sok fáradtságba került, hogy kiemelni a szentek életéből azt, ami egy kerek egészet jelent azért. Tehát, hogy tudjunk róla. És nagyon fontosnak tartom, talán most többet is idéznék, hogy a szent miket mondott, szentek megnyilatkozásai többet érhetnek, mint az, hogy mit mondunk mi a szentekről. Tehát ők mit mondtak. Többen mondták azt, hogy ki kellene adni a rádióban elhangzott életrajzokat írásban. És akkor hát belevágtunk ebbe is, 4 kötetben megjelent, január 1-től december 31-ig, negyedévi beosztásban. És hát így hozzájuthatnak azok is, akik az ország más részén, olyan részén vannak, ahol nem hallhatnak rádiót, olvashatják.
Beszélgettünk itt az elmúlt percekben két fontos területről, az isteni irgalmasságról és a Szent István rádióról. De van még egy nagyon fontos terület, amit mindenképpen úgy gondolom, hogy meg kell említenünk, ez pedig a katolikus iskolák. Ugye Püspök atya a katolikus iskolai főhatóság vezetőjeként nagyon sokat segítette és szervezte mind a régebbi, mind pedig az új katolikus iskolák életét, mindennapjait. Ugye ezen a területen végzett tevékenységét a Püspöki Konferencia Pro Pedagógia Krisztiána kitüntetés aranyfokozatával jutalmazta. Hogyan látja Püspök atya ma a katolikus iskoláknak a helyzetét?
Visszatérek oda, hogy 4 éven keresztül voltam a katolikus iskolák főhatóságának a püspökelnöke. Nagyon nehéz körülmények között kezdődött az egyházi iskoláknak a működése. Tehát alig volt egy néhány, az a 8 gimnázium, amit engedélyeztek annak idején a kommunisták, most már elemi iskolák, középiskolák, gimnáziumok, főiskolák, szóval mindenre szükség van. Püspöki konferencián szóvá tettem azt, ugye sok problémát kellett megoldani, hogy a katolikus iskolákkal is kellene foglalkozni. És akkor megint megkaptam azt, hogy hát akkor szervezd meg a bizottságot, az iskolai főhatóságot. Megszerveztem, kiváló munkatársaim voltak. Kemenes László, piarista, milyen Richard?
Korzenszki.
Korzenszki Richard atya, Görbe László, Farkas István, aki majdnem mindenki lupusként ismeri, a farkas, latinul lupus. Gyerekek aztán mindenkiről tudnak tanárukról mondani valamit, hát ő a lupus tanár úr. Aztán Vénusz Gyula, kiváló pedagógusok voltak mindannyian. Én azt mondtam, én nem vagyok pedagógus, mint püspök, a magam szakmájában akarok otthon lenni, ők pedig legjobb belátásuk szerint dolgozzanak. 4 évig tartott ez a nagyon komoly munka, nagyon nehéz munka, az iskolák alapítása, szervezési, működési szabályzata, tehát sok minden. És sikerült egy újságot is szerkeszteni, ez az újság a katolikus óvoda és iskola újság volt, nagyon gazdag tartalommal. Most ez az új korszak az iskolák életében lehetővé tette azt, hogy egyre több iskolát vesznek át az egyházak, tehát nem csak a katolikus egyház, hanem a református, evangélikus, sőt mások is. Azt lehet mondani, hogy az Eger egyházmegyében van talán a legtöbb, pesti nem tudom pontosan mennyi, de 40 iskolánk van. Annak idején volt egy 2, 3, 4, 5, lassan-lassan. Most viszont egyre többen kérték azt, hogy egyháziskola legyen, és túljelentkezés van a katolikus iskoláknál. De kétségtelen, hogy a gyermekeken nagyon meglátszik az egyházi iskolákban a nevelés. Más iskolák is nevelnek, vannak nagyon értékes iskolái az országnak, de az egyházi iskoláknak nagy előnye az, hogy nem csak az emberi próbálkozás, hanem az Isten kegyelme is közreműködik.
Olyan jó püspök atyát hallgatni, és azért sajnálom, hogy lassan műsoridőnk végéhez közeledünk, mert én még örömmel hallgatnám, de már csak néhány percünk van. Ugye püspök atya tavaly ünnepelte gyémánt miséjét. Hogyha néhány gondolattal kellene megfogalmazni, akkor mit tart legfontosabb feladatának, vagy a legnagyobb ajándéknak hivatásában?
Hát tulajdonképpen a rádióban tartott sorozataimat, azokat fontosnak tartom. Sorozat volt a Szentmiséről. Meg tudni azt, hogy micsoda óriás, csodálatos, isteni ajándék, misztérium, titok a Szentmise, 2,5 éven át tartott, külön az oltári szentségről, külön a Jézus szíve tiszteletről, az eukarisztikus világkongresszusról. Ezek a sorozatok nagyon-nagyon nevelő hatásúak. Hogy mit mondanék most összefoglalásul? Ferenc pápának az első enciklikájára hivatkoznék, mi a feladatunk? Az evangéliumnak az öröme. Ezt kell átadni az embereknek. Tehát nem csak elméletileg, hogy az evangélium öröm hírt jelent számunkra, példaképek, akik sugározzák az örömet. Tehát szomorú keresztény nem tudja sugározni az örömet. Tehát sugározni, és ezekből az emberekből, a szentekből sugárzik az öröm. És ezt kell nekünk eltanulni. Tehát azt mondanám, hogy a legfontosabb dolog az, hogy az evangélium örömét hirdetni szóban, írásban, magatartásunkkal, sugározzuk mi magunk a keresztény örömöt. Ha ez megvan, akkor az emberek földerülnek, és nem csak negatívumokat, nem csak problémákat látnak, hanem meglátni azt, hogy az életnek a problémái mögött is van olyasmi, aminek örülhetünk.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Katona István nyugalmazott segéd püspök atyára emlékeztünk. Püspök atya temetése november 12-én szerdán lesz az Egri Bazilikában, koporsója előtt 9:30-kor elimádkozzuk a dicsőséges rózsafűzért, majd lelki üdvéért 10 órakor szentmisét mutat be dr. Ternyák Csaba egriesek, rádiónk és televíziónk a szentmisét közvetíteni fogja.